Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt templomunkban, az Isten tiszteletünkön, és azokat is, akik az internetes közvetítésünkbe kapcsolódnak be. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteletünkkel párhuzamosan összevont csoportban gyermekisten tiszteletet tartunk, és a kisgyermekesek számára is nyitva áll a babamama szova, ahol ki van hangosítva az Isten tisztelet. Tekintettel a COVID-fertőzés jelenlegi állására a szükséges óvintézkedéseket továbbra is szeretnénk fenntartani, ami azt jelenti, hogy a maszkviselést megerősítjük, azt kell itt a templomba hordani. Ha valaki útközben rájön, hogy otthon hagyta, nehogy hazamenjen, vannak itt maszkok, és kérjünk a presbiter testvérektől, és akik nem családtagok, azoktól pedig azt kérjük, hogy a védőtávolságot is tartsák. Úgy vannak itt a párnák lerakva a padokra, illetve ott az oldalteremben a székek is úgy vannak elhelyezve, hogy ez megtörténhessen. Köszönjük a testvéreknek az együttműködését és hozzájárulását ahhoz, hogy ne kelljen a templomunkat bezárni, hanem tarthassunk itt ilyen formában Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten éltet bennünket a jövő héten kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton a napi ige magyarázat sorozattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Szeretettel megköszönjük a testvérek adományait, és buzdítunk is mindenkit az adakozásra. Szeretettel hirdetem azt, hogy a jövő vasárnap hónap utolsó vasárnapja, és ahogyan azt eddig is tettük az utóbbi két hónapban, meghirdetjük az úrvacsorát, de hogy valójában meg fogjuk-e tudni tartani, az jövő vasárnap reggel fog eldőlni az ottani helyzetnek megfelelően. Így készüljünk erre imádságos szívvel. Egyúttal arra is emlékeztetem a testvéreket, bár lesz róla még szó a médiában, hogy jövő vasárnap óraállítás van, azaz egy órával visszább kell állítani az órát. Ez nekünk egyházi szempontból most jó, mert aki nem állítja vissza, az egy órával hamarabb itt lesz, nem fog elkésni, de tegyük meg szombat este, hogy visszább állítjuk egy órával az óránkat, és majd úgy érkezzünk ide Isten házába. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunknak, gyülekezetünknek őriző és vezető pásztora. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit a Heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek a parancsolatokat magyarázzák nekünk. A 42. úrnapja a 8. parancsolat magyarázatát adja. A 8. parancsolat így szól: ne lopj! Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felevaráltunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetően előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőkön, szükségükben segíteni tudjak. Értek, kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket, helyünkről fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki újból és újból emlékeztesz bennünket arra, mi az, ami előtted kedves, mi az, amiben te örömödet leled. Köszönjük neked, hogy most is emlékeztesz bennünket a te parancsolatod által arra, hogy elégedjünk meg mindazzal, amivel te megajándékoztál bennünket, sőt mindazt, amit nekünk adtál, legyünk készek újra és újra fele barátaink javára fordítani. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket sokféle önzésünkre, irítségünkre, sokféle olyan cselekedetünkre, amikor elragadtuk másoktól azt, amit nem nekünk adtál és nem nekünk készítettél. Kérünk, bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg nekünk legfőképpen azt, amikor tőled loptuk el, és tőled tulajdonítottuk el azt, ami téged illet. Köszönjük, hogy most ezen a napon, ebben az órában itt lehetünk, és neked szánhatjuk, és neked adhatjuk magunkat, a mi időnket. Hisszük, hogy te meg fogsz bennünket áldani, mert kedved leled mindazokban, akik a te kedvedben járnak. Kérünk is, légy itt közöttünk szent lelked által, magyarázd nekünk a te ígédet, és erősíts meg mindazokat a pecséteket, amelyeket nekünk hitünkért adtál. Amen. Kedves testvéreim, újra csak Isten igéjére figyelünk. A Biblia olvasó kalózunk által mai napra jelölt igeszakaszból, a második korintusi levél második fejezetéből, az 5. verstől a 11. versig terjedő szakaszból olvasom azt. A második korintusi levél második fejezetének 5. versétől a következőket találjuk megírva. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem, hogy ne túlozzak, részben titeket, minnyájatokat is. Elég az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy túlságos nagy szomorúság valamiképpen ne emészze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránta szeretetet. Mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek pedig ti megbocsátotok, annak én is megbocsátok. Mert amint én megbocsátottam, ha volt mit megbocsátanom, az ti érettetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Kedves testvérek, talán sokan, akik nem rendben olvassuk a Szentírást, amit Biblia olvasó kalauzunk jelöl, hirtelen csöppenünk most itt, a második korintusi levél második fejezetében egy bizonyos helyzetbe. Amikor elolvassuk ezeket a sorokat, mindannyian érezzük, hogy az apostol nevek és pontosabb körülírás nélkül mégis valami egészen konkrét ügyről, meg személyről szól itt. Éppen ezért szeretném még egyszer összefoglalni, hogy mi az, ami itt a fölolvasottakból egyértelműen kiderül. Valami olyan esemény történt a korintusi gyülekezetbe, valami olyan eset, amely a gyülekezetet és az apostolt is egyhangulag elszomorította. Volt valaki a gyülekezetben, aki vétkezett, és ezzel úgy az evangéliumot, mint a közösséget is hiteltelenítette. Az is kiderül a most leírtakból, hogy a gyülekezet többsége ezt a személyt ezért a bűnért elítélte. És aztán a mostani részből az is világos lesz előttünk, hogy ez az illető később megbánta a bűnét, megbánta a vétkét. Most, amikor ír a második levélben az apostolai közösségnek, arra sarkalja őket, hogy méltassák ennek a megtérő bűnösnek a bűnbánatát azzal, hogy megbocsátanak neki. Magyarán tanúsítsanak szeretetet iránta. És azt mondja az apostol, hogy én ugyan távol vagyok most tőletek, de a szívemben, a lelkemben már megbocsájtottam ennek a vétkezőnek, aki úgy nektek, mint nekem szomorúságot okozott, és nem akarom, hogy ti ne bocsássatok meg. Nem akarom, hogy a sátán rászedjen bennünket, azt mondja az apostol. Még ha ezt értjük is, azt gondolom, hogy valahogyan úgy érezhetjük, hogy még közelebb jutnánk az ige üzenetéhez, ha mégis tudnánk, hogy mi az a konkrét ügy, ami ekkora dologgá nőtte ki magát Korintusban, hogy az apostol ilyen módon ejt róla szót. Ha tudnánk a konkrétumot, akkor talán jobban értenénk. Na de hova nyúlhatunk vissza? Hol kereshetjük, ha az apostol nem mond neveket? Nem rossz azoknak a logikája, akik úgy gondolkoznak, hogy nézzünk vissza az első levélre, hát ha van ott valami precedens értékű dolog, amiről most az apostol a második levélben megemlékezik. Nem kell nagyon messzire mennünk, mert az apostol az első levélben a korintusiaknak sokféle bűnről beszél, amit ők bizony elkövettek, és amiben nem volt tiszta látásuk, de amikor olvasuk ezt a levelet, akkor találunk egy konkrét esetet is, amelyben az apostol úgy nyilatkozik, hogyha én ott lennék közöttetek, akkor ítéletet hoznék e felett a bűn felett. Az első korintusi levél 5. fejezetében olvasható ez. És ha ezt föllapozzuk és elkezdjük olvasni, akkor ott azt találjuk, hogy a korintusi gyülekezetnek egy tagja, akit egyébként Pál apostol testvérnek nevez, együtt élt, azaz így mondom mai nyelven, hogy értsük, élettársi viszonyban élt a nyilván megözvegyült nevelő anyjával. Tehát miután az apja elhalt, élettársi kapcsolatra lépett az ő nevelő anyjával. Azt mondja az apostol, hogy ez igen nagy probléma, és a Szentlélek kijelentése alapján még azt is tudjuk, az apostol ezt is leírja, hogy bizony ebben a full liberális Korintusban, ahol aztán minden meg volt engedve az embereknek, ez még ott is kiverte a biztosítékot. Ez még azokon a határokon is túlment, amit a korintusi világban az emberek egyébként nagy szabadságukban megengedtek maguknak. Azt mondja az apostol, hogy ez kirívó és megbotránkoztató. Nem csak a gyülekezetben, hanem kirívó és megbotránkoztató még a világ számára is. Az első levelet olvasva, az 1 Korintus 5-öt kiderül, hogy a korintusi gyülekezetben tudtak erről a dologról, de szemet hunytak fölötte. Nyilván kényes ügy volt, nem léptek fel az illető testvérrel szemben. Aki nem tudta, az nem tudta, akik meg tudták, azok nem csináltak semmit. Amikor azonban Pál apostol fülébe jutott, ő nem késlekedett egyértelművé tenni, erről szól az első levél 5. fejezete, hogy mi lenne és mi volna, hogyha ő ott lenne a gyülekezetben. Mit tenne ő? És ezt is elmondja világosan az apostol, hogy az ilyen embert, az ilyen testvért kizárná a gyülekezetből, annak érdekében, hogyha valóban lelki ember, akkor a kizárását követően kiózanodjon és megtérjen. Hát megírta az apostol ezt az első levelet, eljutott Korintusba. Ez az a konkrét eset, amivel összetudjuk kötni a második levélben olvasottakat, És ebből az is kiderül számunkra, hogy mivel az apostol egy picit rájuk mordult, valószínű, hogy Korintusban egyértelműsítették a dolgot, néven nevezték a bűnt, és a testvért kizárták a gyülekezetből. Nagyon fontos dolog, hogy a kizárás azért volt fontos, hogy mindenki felé egyértelmű üzenet legyen. A gyülekezet, de mindenki felé, aki Korintusban élt, jelezte a kizárás, hogy a keresztény hit normái szerint ez a dolog nem megengedhető. Ez egy pontos és körülhatárolt üzenet volt, amikor ezt a testvért a gyülekezetből kirekesztették, és eltávolították. Nagy valószínűséggel erről az esetről van szó. Nagyon sok magyarázó ezt a két dolgot köti össze. Azonban a kizárás hozott egy jó gyümölcsöt. Elérte a másik célját, mert ez az illető bűnbánatra jutott és megtért. Szakított ezzel az életmóddal, felmondta ezt a kapcsolatot, vagy felbontotta ezt a kapcsolatot, és megbánta a bűnét. Ennek a híre is eljutott az apostolhoz, hogy a testvér, akit megfegyelmeztünk és kizártunk a gyülekezet soraiból, bűnbánatra jutott, megtért, és most éppen ezért arra tanítja az apostol a gyülekezetet, hogy ahogyan az ítélet idején egyek voltak, úgy legyenek most egyek a megbocsátásban is. És adjanak példát úgy a gyülekezetnek, mint magának a városnak is a megbocsájtásból. Azaz, azt mondja az apostol el, itt a második fejezetében, hogy a bűnbánó előtt nem szabad bezárni az ajtót. Elmondja az apostol, hogy az igazi bűnbánat, a szomorkodás a bűnök felett, az bizony egy nagyon keserű dolog. Amikor az ember rájön arra, hogy vétkezett, és igazán szívéből elkezd bánkódni, azt mondja az apostol, ez egy nagy szomorúsággal jár. És hogyha ez a testvér nem térhet vissza közétek, akkor még nagyobb lesz az ő szomorúsága, és az apostol arról beszél, hogy talán ez a nagy szomorúság ezt a testvért végül meg is emésztheti. Kikészítheti lelkileg. Ránehezedik a bűne, és nincs egy közösség sem, amely őt visszafogadná, és akik voltak már ilyen helyzetben, azok tudják, hogy ilyenkor nem marad más az ember szeme előtt, csak a bűn, az forog, gyűr maga alá, és aztán az ember ebbe belecsavarodik. Azt mondja az apostol, hogyha ilyenek vagytok, ha nem vagytok hajlandók visszafogadni azt, aki vétkezett ugyan, de igaz megtérés útjára lépett, akkor föl fogja őt emészteni a szomorúság, az önvád. Az apostol emlékezteti a közösséget egyúttal arra, hogy a sátánnak Jézus Krisztussal szemben az a szándéka, hogy széthúzást keltsen, hogy szétdobálja azt, amit Isten egybe szerkesztett. Magyarán, hogy megoszlásba vigye a gyülekezetet. És arra emlékezteti őket az apostol, hogyha a bűnbánata ellenére ezt a testvért nem fogadják vissza, ha a gyülekezet továbbra is elutasító, akkor a sátán elérte a célját, rászette őket, megbomlik a gyülekezet. Hiszen majd ez a későbbiekben biztos azt eredményezi, hogy lesznek a gyülekezetben értetlenek, akik azt fogják mondani, hogy na de hát, ha megbánta a bűnét, miért nem jöhet ide? Akkor miért nem lehet újra közöttünk és velünk? És ettől megint szakadni fog a gyülekezet. És azt mondja az apostol, ez a sátán célja. Hogy amit Isten együvé szerkesztett, azt ő szétdobálja és szétválassza. Kedves testvérek, igénknek ez a mai szakasza ebben a fölvázolt összefüggésben, amelyet elmondtam nektek, minket, magunkat is emlékeztet és tanít, igen fontos dolgokra, amelyeket a világ és sokszor mi magunk is hajlamosak vagyunk megkérdőjelezni. Az első dolog az, amire emlékeztet bennünket ez a szituáció, ami ott Korintusban kialakult a bűnnel, a megbánással és a visszafogadással kapcsolatosan, hogy a kereszténység, a keresztény hit sohasem magánügy. Sohasem magánügy. Ezt abban az értelemben értem, hogy nincs igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy hisznek ők a maguk módján. Ma a nagy szabadságban, amit a világ hirdet körülöttünk, divat lett kereszténynek lenni a magunk módján. És az azt jelenti, hogy mindenki a maga módján lesz keresztjénné, és az egyiknek ez fér bele, a másiknak meg az fér bele. De nem szólhatunk egymásnak, mert a világ azt tanítja, tisztelned kell a másikat, a másik hitét, a másik meggyőződését úgy, ahogy van. Nos, testvéreim, a Biblia és ez az eset is arra tanít bennünket és arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény hit az nem magánügy, mert a keresztény hitnek és a keresztény életnek vannak szabályai. Pontosan az, amiről beszéltem itt az imént a szülőknek, keresztszülőknek, de nektek is az egész gyülekezetnek. A keresztény hit szabályozott élet, méghozzá Istentől szabályozott rendje van. Kereszténynek lenni nem lehet a magunk módján. Kereszténynek lenni vagy Isten szerint vagyok keresztény, vagy nem vagyok az. Vagy belül vagyok azokon a határokon és szabályokon, amelyeket ő fölállított, vagy kívül, de akkor ne mondjam azt, hogy én keresztény vagyok. Fontos üzenete ennek a történetnek és ennek a korintusi szituációnak az, hogy éppen ezért, mivel a kereszténység nem magánügy, hanem Istentől behatárolt szabályai és rendje van a hitnek, minden cselekedetnek, beszédnek, viselkedésformának, amit a hívők, azaz azok, akik magukat kereszténynek mondják, élnek, szóval mindennek az életünkkel kapcsolatosan üzenete van. És az, amit üzen, ami beszédünk, a gondolkozásunk, a cselekedetünk, az vagy rontja az evangélium és Jézus Krisztus, valamint a gyülekezet tekintélyét, vagy emeli. Aki keresztjén, annak az életét és a dolgait ebben a kontextusban kell látnia. Hogy minden, amit én mondok, nem csak itt a templomban, templomon kívül is. Minden, amit élek, ahogyan én gondolkozom, ahogyan én szavazok, ahogyan én viselkedem, az egy üzenetet hordoz. Ha én azt mondom, keresztjén vagyok, akkor valójában a kereszténységről állítok ki egy képet azok előtt, akik engem ismernek. Üzenek nekik. Az, amit én üzenek az életemmel, a gondolkozásommal, a hozzáállásaimmal, vagy megerősíti Krisztusnak, az evangéliumnak és a keresztény gyülekezetnek a tekintélyét, vagy pedig rontja azt. Éppen ezért azt is üzeni nekünk ez a tanítás, ez a korintusi szituáció, hogy minden időben vannak kényes ügyek a gyülekezetekben, de a szemhunyás ezek fölött a gyülekezetben soha nem jó megoldási kísérlet. Az idő nem szokott gyógyítani, hadd mondjam így. A korintusiak nyilván várták, hogy hát ez a testvér majd valahogy mégiscsak rájön magától. Nem jött rá magától. Az idő nem szokott meggyógyítani semmit, testvérek, mert az idő nem tud meggyógyítani dolgokat. És ha szemet hunyunk a gyülekezetben dolgok fölött, akkor nem jó megoldási kísérletet alkalmazunk a problémák valamilyen módon való feltekerésére és megoldására. Azt is megtanítja ez a történet nekünk, hogy vannak olyan személyesnek mondható ügyek, amelyek annak ellenére, hogy egészen személyesek, mégsem lehetnek a gyülekezet közösség vállalásának tárgyai. Azaz vannak olyan események, olyan ügyek, amelyekkel a gyülekezet nem vállalhat közösséget. Tessék, nézzük meg Korintusi levél, első Korintusi levél, 5. fejezetében, hogy az apostol megírja, hogy ez nincs közünk, és ezt nyilvánvalóvá kell tenni. Kedves testvérek, kereszténynek lenni azt is jelenti, hogyha én bizonyos határokon belül vagyok, akkor ezt újra meg újra meg kell erősítenem, hogy én itt mozgok. És ezeken a határokon kívül nem akarok lépni. És ezt a közösségnek is újra és újra tisztáznia kell, hogy mivel vállalunk közösséget, és mi az, amivel nem vállalunk közösséget. Még akkor sem, hogyha köztünk vannak a képviselői. Azonban mindehhez hozzáfűzöm azt, hogy a keresztény egyházfegyelem az mindig mentő szándékú. Amikor elolvassuk az első levelet, és elolvassuk most a második levélben a visszautalást, akkor ott azt látjuk, hogy az apostol menteni akar. Menteni akarja a gyülekezetet, mert egy bűnös miatt az egész gyülekezetre rákerül egy bélyeg. És menteni akarja azt az egyént is, aki fut bele a maga pusztulásába. Nem tűnik olyan szimpatikusnak az, hogy valakit kizárnak egy közösségből. Mégis ez az egyértelműsítés a keresztény egyházfegyelem mentő szándékú. Ezért alkalmazza az apostol. És hogy ne legyen kétségünk, hogy ez nem rossz dolog, ezért ott van előttünk a példa Korintusban, hogy ez a kizárt testvér, amikor egyedül maradt, amikor nem mehetett többet a lelki testvérei közé, akkor elcsendesedett, elgondolkozott, mert tudta, hogy miért nem mehet oda, és végül igazat adott azoknak, akik őt a közösségből kizárták Jézus Krisztus ígéje és tanítása alapján. Végül eljutott a bűnbánatra, és ezért nekünk is meg kell azt tanulnunk, hogyha alkalmazzuk a keresztény egyházfegyelmet, annak mindig mentő szándék kell a hátterében legyen. De amikor a fegyelmezett ember bűnbánatra jut, és igaz bűnbánatra, akkor nyitva kell álljon előtte az ajtó. Ha szükségtelenül vagyunk kemények és szigorúak, akkor az ördög el fogja érni a célját, nincs többé közösség. Tévedett az egyház akkor, amikor az egyház történetben a megbocsátás helyett elkezdte alkalmazni a penitenciát. És majd, ha ezt teszed, meg azt teszed, meg lerovod, meg ledolgozod, meg leimádkozod, na majd akkor esetleg visszatérhetsz közénk. Mondták azoknak, akik megbánták igaz bűnbánattal a bűneiket. És mi lett az eredménye? Sok ilyen embert végül fölemésztett a sátán. Nem jött többé, nem akar többé Isten népéhez és Isten gyülekezetéhez tartozni. És mi lett? Elérte az ördög a célját. Nincs közösség. Kérdezhetné bárki, hogy miért baj az, ha nincsen közösség? Miért baj az, hogyha nem tudunk Isten szabályai szerint szeretetben együtt élni? Ha nem tudunk meghajolni ezek előtt a szabályok előtt? Ha nem lesznek kedvesek? Miért baj ez? Nemrégiben prédikáltam itt előttetek a 133. Zsoltárról. És ennek a Zsoltárnak van egy üzenete, az első mondata, meg az utolsó mondata így kapcsolódik össze. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez azt jelenti, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, amikor közösségben, igaz, szeretett közösségben vannak az atyafiak. És mi az utolsó mondata? Azt mondja, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Azt mondja Isten, így jelenti ki, hogyha nincs közöttünk, ő előtte való alázatban, szeretetben együttlakozás, igaz közösség, akkor nem lesz Istennel való közösségünk sem. Mert az áldás, az tulajdonképpen Istennek a jelenléte, kézzel fogható jelenléte, megtapasztalása. És azt mondja Isten, hogy ahol széthúzás van, ahol szeretetlenség van, ahol nem mentő szándékkal fegyelmezik egymást a testvérek, azt mondja, oda nem küld áldást, és nem küld életet. Ezért nagyon fontos, testvérek, ezért nagyon fontos az igaz közösség. Mi az igaz közösség fontos feltétele? Az, testvérek, nem más, mint a világos határszabás. Az egyértelmű rend. És ez az ember számára olyan, mint a víz. A történelem bebizonyítja nekünk azt, testvéreim, hogyha az ember előtt nincsen határszabás, ha nincs kinyilvánítva az, hogy mi a rend, akkor az ember szétfolyik. Akkor az ember szétesik, darabokra esik. És én szeretném, ha megértenénk azt, hogy ez a teremtettségünkből adódik. Amikor az ördög arra akar rávenni bennünket, hogy döntsünk le minden határt, és éljünk határtalanul, akkor pontosan azt veszi el tőlünk, ami bennünket igaz közösségé tud tenni. Hogy tudjuk és ismerjük a határokat. Tudjuk és ismerjük az egyértelmű rendet. Mit jelent ez egy keresztény közösségben? Azt jelenti, testvérek, hogy a bűnt bűnnek nevezzük. Nem lehetőségnek, nem szabadságnak, és a bűnből nem kovácsolunk erényt, hanem arra minden időben hirdetjük azt, hogy a bűn az bűn. De ugyanakkor azt is jelenti, hogy megbocsátunk. A megtérő bűnösnek megbocsátunk, és a bocsánat a Bibliában azt jelenti, hogy elengedünk. Pál apostol azt mondja el a korintusi testvéreknek, hogy fogadjátok vissza ezt az embert, és engedjétek el azt, amit a bűnbánata előtt ott művelt közöttetek. Ne kezdjétek elővenni, ne kezdjétek ezt ott tárgyalgatni jobbra-balra a háta mögött, mert amikor Isten megbocsájt nekünk, akkor elenged, felszabadít bennünket, nem emlékezik meg többet arról, amit nekünk megbocsájtott. Az igaz közösség fontos feltétele, hogy kijelöljük azt a határt, amit nem akarunk átlépni, és kijelöljük azt a határt, amin ha belép valaki, akkor készek vagyunk a bocsánatra, az elengedésre. Olyan világban élünk, ahol ma úgy érzem, nem a Covid lesz a legnagyobb probléma, ami miatt most már hónapok óta járunk így, meg élünk így. Nem ez a legnagyobb probléma, hanem mindazok az erkölcsi határdöntések, amelyeknek tanúi vagyunk. Elég kinyitni a médiát, és az ember megdöbbentő dolgokat hall külföldről. Mi mindent akarnak törvénybe iktatni körülöttünk. Testvérek, az egyház, a gyülekezet soha nem állhat be azok mögé, akik határokat akarnak ledönteni, méghozzá azokat a határokat, amelyeket Isten, ami boldogságunkért adott nekünk. Nekünk a bűnt mindig bűnnek kell nevezni. De mindig készen is kell lenni arra, hogy minden bűnét bánó embert befogadjunk. Nekünk késznek kell arra lenni, hogy egymást bátorítsuk az igaz életre. És késznek kell lennünk, ha vétkezünk a bűnbánatra is. Éppen ezért vizsgáljuk meg életünket. Vizsgáljuk meg mi Békásmegyeri gyülekezet tagjai is azt, hogy mit adunk mi a gyülekezet közösségének. Tekintélyt adunk ennek a közösségnek, az evangéliumnak, Isten igéjének, Jézus Krisztusnak, vagy pedig szégyent hozunk rá a mi életünkkel. Bizonyságát adjuk annak, hogy ezen az úton jó járni, vagy pedig botránkozást kelt az, ahogyan élünk, ahogy gondolkozunk, ahogyan cselekszünk. Gondoljuk végig ezen a mai napon, azt tudunk-e megbocsájtani egymásnak. Azoknak, akik elkallódtak, lejárták a maguk útját, de igaz bűnbánattal visszatértek. Gondoljuk át készek vagyunk-e elengedni adósságukat. És gondoljuk át magunkra nézve is, készek vagyunk-e elengedni mindazt, amihez annyira ragaszkodunk, de ami azokon a határokon kívül van, amit a mi Urunk kijelentett és megadott nekünk. Arra bátorítom a testvéreket, hogy egy szívvel és egy lélekkel jobbítsuk meg útjainkat Isten igéjének fényében és Isten igéjének tükrében. Legyen a mi lábainknak szövétneke Isten igéje. És járjuk azt az utat, ami a szorongattatások útja, ami keskeny út, de ami mégis az életre vezet, ahelyett az út helyett, amely széles, amely nagy lehetőségeket kínál, de végül a halálba torkollik. Isten legyen nekünk segítségül. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, kedves testvéreim, és elcsendesedve imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, amikor igéd igazságait vitatjuk, és nem vagyunk hajlandóak meghajolni Te előtted. Bocsáss meg sok-sok önfejűségünket, amikor a boldogságot azokon a határokon kívül látjuk és keressük, amelyeket Te kijelöltél egyértelműen számunkra. Bocsáss meg nekünk makacságunkat, hogy sokszori figyelmeztetés, fegyelmezés ellenére annyira tudunk ragaszkodni a magunk igazához. Bocsáss meg nekünk önbecsapásunkat, amikor azzal áltatjuk magunkat, hogy ettől mi még a Te gyermekeid vagyunk és maradunk. Kérünk Téged, Urunk, légy irgalommal hozzánk, és világosítsd meg a mi szívünket igazság és bűn tekintetében. És légy segítségül nekünk, hogy reánk szakadhasson minden bűnünk és vétkünk miatt a szomorúság, tudva azt, hogy ezzel nem csak Téged, magunkat, hanem a közösséget is hiteltelenítjük, bántjuk. Kérünk, taníts bennünket, Urunk, az igaz bűnbánatra, és segíts, hogy amikor valaki emlékeztet bennünket bűnünkre, hadd lássuk benne a mentő szeretet szándékát. De arra is kérünk, Téged taníts bennünket a befogadásra. Bocsáss meg, amikor szigorúak vagyunk, akkor is, amikor irgalmasnak és kegyelmesnek kellene lennünk. Légy segítségül, Urunk, hogy tudjunk megbocsájtani egymásnak, és felül emelkedni önmagunk sérelmein. Taníts bennünket, hogy tudjunk közösségben gondolkozni, és megértsük azt, hogy csak ott vagy jelen, és oda küldesz életet, ahol egyetértésben vagyunk a Te határaidon belül. Urunk, kérünk Téged, légy a mi irgalmas tanítómesterünk, légy a mi szabadítónk, megmentőnk, és hallgassad meg a mi imádságunkat, akár hálaadással, akár bűnbánattal állunk meg most a Te szent színed előtt. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben ki személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek, kedves testvéreim, fennállva, imádkozzunk most közösen és fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk záró dicséretét énekeljük, a 434. dicséretünket mind a négy versével. A 434. dicséretünk így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Isten velünk, viszontlátásra, áldás békességet kívánunk.